egy kimódi megközelítése a társadalmasodás formáinak. És még valami, amit ugye egy kicsit átértelmezve úgy szoktak mondani, hogy Zimmertől származik, tulajdonképpen ő emeli ki először jelentőséget a társas interakcióknak. Hogy a társadalmasodás interaktív helyzetek állandóságaiban, formáiban követhető. Ezt ő kölcsönösségnek nevezi, nem interakciónak, exerbiatónak. Ez nagyon fontos a kölcsönhatások, kölcsönösség kifejezése. Most, ha definíciószerűen akarjuk mondani, akkor azt lehet mondani, hogy Zimmer szerint a szociológia a társadalmasodás folyamán adódó társas kölcsönkapcsolatok formatana. Úgy tetszik, geometriája. Tehát itt ezek az elemek, hogy forma, kölcsönhatás, társadalmas, ezek egymást határozzák meg, egymásra vonatkoztatnak érvényesek. A szakirodalomban megadott viszonylag rövid tanulmány, az 1894-es szociológia problémája fejti ki ezt a meghatározást tulajdonképpen, meg az ő szociológia felfogását. Csak ezzel megint az a baj, ha majd olvassák, akkor látják, ami Zimmerrel mindig baj, hogy ugye ő azért nehezen olvasható, amivel kezdtem, hogy van impresszionisztikus. Nem visz végig igazán gondolatmenetet, fölvillant nagyon érdekes vonatkozásokat, fölvillantja ezt is, hogy a tömegtársadalmak hogyan függött a szociológia, aztán elejti, aztán fölvillantja azt, hogy hát egy tárgy kellene ennek a szociológiának, akkor az ember nem tudja, hogy most tulajdonképpen ez egy egyetlen politikai kérdés, lehet, hogy ő ugyanúgy, hogy az ő kell, hogy a tárgyat kell, hogy egy tárgyik akkor alapítható meg, és egy disziplinának a helye rangja egy egyetemi rendszerben, hogyha valami tárgyat találunk neki, de valójában idegenkedik is ettől, hogy tárgyat találjon neki úgy, mint mondjuk Durkheim, vagy az a társadalmi tény. Tehát el is játszik, tehát eléggé nehezen hámozható ki, de ez a többi művére is azért jelentő, ez az impresszionisztikus előadás mód. Mondják azt, hogy tulajdonképpen akkor Zimmer szerint a szociológiában a módszer fontos, a társadalom látása fontos, az ő szociológia egyen társadalmi látása, mód szociológia, amiben ismeretelméleti probléma, tehát azért ez sem igaz teljesen, mint látni fogjuk majd most egy példát. Módszer, látásmód az is, de nem csak az. Azért tárgya is van a társadalom mosulásnak, mindenféle tartalma. Az alkotó megközelítése neki az, hogy megkülönbözteti a tartalmat a formától. A társadalom vizsgálója számára is. Ahogy ezt a társas világot látjuk, annak van egy tartalmi oldala, az érdekeink, leírható érdekeink, céljaink, hajlamaink, ösztöneink, pszichikai állapotaink, stb. Ezt úgy lehet nevezni, hogy ez az anyag, amivel találkozik a társadalom szemlélője, ami tulajdonképpen betölti, kitölti az életet, amiben mi is élünk, a társadalom a belső tapasztalásként megélő szemlélő is. És ezek között ilyen állandó viszonylatok, ezt még ide föl kellene írni, hogy viszony szociológiai megközelítés is, állandó viszonylatok struktúráját formákba rendezik. Ez a kölcsönhatás viszonylat, ez alakítsa ki a társadalom dalmasodás folyamatát, annak formáit, és ez volna akkor a szociológia tárgya, ez az egymásra, egymásért, egymásért létezés, egymásért élés, egymással kölcsönhatásban élés formái, alakulatai, amelyek a szociológia tárgya formálódik. Tehát akkor úgy itt más megközelítésben ugye a különböző motivációkról, tevékenység, ilyen különböző több motivációk a tevékenységekben jelenlevő azokban, hogy kirajzoló közös társadalmasodási forma van az lenne a ez nagyon sokféle 20. századi irányzatban kiinduló pont átvált, nem utolsó sorban történészek számára. Ugye amikor Hajnal István, aki szociológikus beállítódású történész és nagy szociológiai műveltségben dolgozó történész, életről és formáktól beszél, arról, hogy egy ilyen életáramot látunk történeti és jelenbeli állapotában is, és azt mederbe terelő struktúráló formákat, és arra kell figyelnünk, hogy ezek a formák, ezek a leginkább megragadható formák, azért viszonylatokat, amelyek hát ugye többet írói érdeklődés tárgyát, ismerés tárgyát is képezik, akkor ez egy olyan linneliánus beállítódásnak nevezhető. Akkor akik Leopold von Wieser, meg mások, ez az egész Kölni iskola 20-as években, Tirkant, ugye, mások ugye a társadalom alakulatlanban, formatlanban gondolkodtak, csak sokkal módszeresebben, rendszeresebben, mint Zimmel, akkor ugye hát az alap, az itt van a Zimmel neves szintisztikus tudomány. De sok felé adott ösztönzést van. Ebben a szociológia probléma írásában egy személyes hasonlat ahhoz, hogy valamiféle ilyen társadalmasodás geometriáját kell a társadalmi kutatónak látni, mert hogy gyakorlatilag ugye olyan, mint egy ilyen, ha egy golyót nézünk, ugye, akkor az nagyon sokféle lehet fizikai érzékletes, érzékelhető megjelenésében, szemléljük, mérjük, stb. Viszont van valami olyan geometriai forma, ami a valóságban igazán soha nincs 100%-osan meg, de ami a golyónak a képzete, az alakzata. És valami ilyen módon látja ő azt, ami az érzékelhető világ, az élet, amit tapasztalunk, és az, ami ebből kirajzolható, kivehető, absztrahálható forma. Ilyen módon tulajdonképpen az ember a társadalomról, erre a társadalmasodásra összpontosítva, nominalista, tehát nem a valóságos, hanem a valóságból absztrahálható formákban gondolkodik társadalom. Ebből ez határozza meg az ő témáit, ami nagyon sokféle, és alapvetően kétféle megközelítés. Nagyon sokféle, természetesen foglalkozik. Ilyen viszonylag kölcsönhatás rendszerben kirajzolható formák az alá és fölé rendeltség. Ilyen című tanulmány is. Az idegen, a harc, a viszály, a verseny is. A szegénység, a divat. Tehát látható, hogy nincs neki valami határozott irányultsága, hanem valami témát kiragad, ami szerinte a társadalmasodás valamilyen formatlanak követhető, viszonylatlanak, és akkor arról ír, ami alapvetően meghatározza az életünket, ilyen alapstruktúrákat, mint amilyen a harc, viszály, verseny is, az alátkörületbeződés, és a többi. És ezzel kétféle megközelítése van. Vagy az van, hogy inkább ilyen strukturalista, tehát a sokféle tartalmat, a változékony tartalmat, az élet változékonyságát próbálja állandó formákhoz, struktúrákhoz, viszonyokhoz rendelni. Azt nézi meg, hogy van az alá-fölé rendeltség mondjuk, és az alá-fölé rendeltség az legközelebb történeti mindenféle helyzetben, valóságos helyzetben hogyan valósul meg, de mindegyiket bizonyos ez a struktúra befolyásolja, illetve a határozza meg, vagy a szerkezet határozza meg. Vagy fordított a képulása, nem a struktúra, nem a forma felől indul ki, hanem a valóságos tartalmak az élet felől, és abban veszi észre a strukturális elemeket, amiben hát ugye a tartalmi elem inkább az állandó. Az előbbira ugye mondjuk az alá-fölé rendeltség, az utóbbira a divat, meg az idegen, meg ezek a tanulmányai a jellemző. Az előbbi annalistán is előforduló példára összpontosítva, hol a meder, hol a forma, a kiindulási pont, hol arra összpontosítva, hol az életre, ami abban folyik. Nos, Riemann egész pályáján vacillál azért, hogy most szociológus vagy filozófus, vagy egy ismeretelméleti problémát középpontba helyezve a társadalommal is foglalkozó társadalomfilozófus. A pályája elején 90-es években szociológiával indul, akkor írja ezt, hogy ezt a szociológia problémáját, és akkor belekerül a Pénz filozófiája című legfontosabb művébe, aztán a 90-es évek közepén, amikor is Strasbourgba kerül, abban az időszakban megint előveszi a szociológiát, akkor ír meg egy ilyen szociológia alapozó könyvet, tanulmány, mint nekünk tulajdonképpen a Jungfrau, mint a szociológia. Tehát ez is jellemző ugye a német szociológiára, hogy ugye ahogy Max Webernél is láttuk, hogy hát igen, most társadalom történész, kultúrtörténész, akinek ugye a szociológiai megközelítés igénye, és mindig a szociológusnak nevezi magát, vagy pedig másfél Zimmernél is ez a elbizottalanulás, az egész pályáján követhető. Thank you.
az idegen,
amiben ugye a tartalmi dolgok az pontos, itt van a híres meghatározása, hogy az idegen az nem az, aki ma megjön, tehát egy ilyen definíció, hogy az idegenség másnak. Nem az, aki ma megjön, holnap megy, hanem aki ma megjön és holnap is marad. Na most ebben a pozícióban az, hogy mi az idegenség, mint egy társadalmasulási forma, abban ugye, egy kölcsönhatást néz. De az mindig fontos nála, hogy ebben a kölcsönhatásban, amire rengeteg aztán valóságos példát hoz fel, és akkor próbálja elvonni az idegenség, az idegen státusnak a formai jellemzőit. Ebben a kölcsönhatásban honnan van a kiindulás? Ki a meghatározó? Az idegen teszi idegenné magát a környezetében, vagy pedig a környezete, az a csoport, ahol idegen, ahol nem jön meg, hanem ahol jön és marad, az határozza meg az ő idegen helyzetét, hát státusát, valamiféle ilyen idegen, ezt a sajátos társadalmasulási tényező. Az idegen esetében a csoport az, ahova került, azt teszi az idegent, a bekerülőt idegenné, tehát itt a kölcsönhatásban ez a kiindulás. Az alátörő rendelődésben, ahol ugye ez is egy tanulmány, amit itt a kötelező jogomban megjelöltem, ott megnézi az alátörő rendeltség legkülönbözőbb történeti helyzeteit, de ott a fölé rendelt és az alárendelt pozíciója közötti kölcsönösen aktív viszonyra összpontosít. Tehát itt nagyon fontos ez, amit itt kiemelt, hogy ez a kölcsönösség vegzelvére, ez a kölcsönhatás. De nincs egyirányosság egy társas helyzetben, az mindig oda-vissza irány, mert mind a kettő fontos. Tehát az, hogy a köré rendelt, az egy aktív alárendeltségben definiálódik, és az alárendelt a köré rendeltségben definiálódik, azt mondja, hogy a bizonyos szélsőséges helyzetektől kerül, ami már nem tartozhat alá köré rendeltség kategóriájába, ezekről eltekintve ez egy alá köré rendelést, egy köré rendelést, kölcsönhatás, kölcsön viszont. Hasonlóan a viszály és a harc beírásában is, ugye? És itt előjön az ő impresszionisztikus, tehát és a legkülönbözőbb helyzeteket, ugye a erotikus, a szerelmi helyzetekben a vonzás és a taszítás kevert és kölcsönös viszonyait elemezgetve, bemutatva, próbálja ezt a formát, ezt a viszonyt körüljárni, folytatva ugye a látványos, csendes és tényleges, manifest ellenségeskedés, a harci helyzet, a pártoskodásban előálló helyzetek, a versengő sportokban, a harci játékokban, pártharcokban, ezt már mondtam. Tehát olyan valóságos helyzeteket keres, amiben a struktúra, a forma, az végső soron azonos is a kölcsönösség által kialakított valamilyen struktúra, valamilyen viszony. Állandó viszony. Még amit meg kell jegyezni Zimmernél, az, hogy ugye hát rengeteg történeti példát használ, de ezek mind ilyen példát az ő társadalmasulás valamilyen alapstruktúráját illusztráló anyagként használja. Soha tételesen valami történeti elemzést soha nem végez, kicsit olyan, mint egy ilyen művelt cselekvő, aki valamilyen fontos jellemző, állandó múltban is jelentem, és megfigyelhető állandó viszonyköl fedez, erre fölfigyel, és ahhoz hát majdnem egy ilyen szalomcselegés szintjén, vagy társaságcselegés szintjén engedem például tud fölhozni, futbolt is, és jelenből, és állandóan működik benne ez az összehasonlítás, hogy az összehasonlítás által állandósulnak, vagy hogy mondjam, struktúra, alakulnak ki ezek az állandó, ezek a formák, keretek, struktúrák, amik tulajdonképpen az ő felfogásában társadalmi megismerésű tárgyát képezik. Ez megint ihlető volt a 20. század több irányzatára is, ez az összehasonlító szociológiai módszer, sokkal módszeresebben, mint Zimmermann, egy ilyen impressionisztikus megjelenítésben. Hát ennyit Zimmerről. Zimmer érdekes olvasmány, olvassák a hivatot is, ezt a szociológia problémáját, ez az, amit inkább hangsúlyozni, és leginkább szó alá fölé rendeltséget is. Néha egy kicsit fárasztó nehéz, mert ez a csapongása, ez szétviszi a írásainak a szerkezetét, gondolatmenetét. Nehéz róla beszélni is, mert tulajdonképpen végtelen egyszerű, de mert a végtelen gondolni, tehát az ember úgy kell. Ezzel ugye látják, hogy ugye ez nem egy ilyen valahozat, amiben elég egyszerűen még látják, hogy való meg egy sajátosztásunk megközelítéshez, a sorvállalás megközelítéshez. Amikor minden érdekes az az, amit többen csinálnak, hogy na, akkor nézzünk egy szöveget, és akkor egy szöveget, szöveget, és szerintem akkor fölfejtett, vagy gondolkodásmódnak. A több gondolkodásmód ez az, amit képen hát megtermékenyítővé vál. A 20. században utatások irányzatban. De hát ezt indívó kell tanulnak, ezt mindig kívánom már a valóknak is, hogy már tőle, és ezeket az általános dolgokat viszonylag szociológia megalapítója, formális szociológia megalapítója, tehát tárgya, társadalmi sodás, kölcsönhatás, van, és hogy milyen kiindulásai vannak, és milyen témáik vannak, a következő menetben, akkor átérnénk az amerikai szociális rendszerhez. Térünk erről még nem hallottak, azt hiszem itt előadást, ugye az legalábbis a tematika szerint nincs. Először arról mondanék néhány szót, hogy ugye hogyan mondható ki az a közhely, hogy tulajdonképpen a szociológia amerikai tudomány, az lárvált, hogy ez mindenki így gondolja. Sokan úgy gondolják, hogy az a második világháború után alakult ki, minden mintát onnan határoznak meg, és hát bizonyos európai kutató tudósok Amerikában való bevándorlásával kapcsolatos, illetve Európából való előzésével kapcsolatos, hogy a Frankfurt iskolára osztrák szociológusok a sikszer másikra. Másrészt pedig egy nagy elméletalkozó, a struktúrszakfunkcionális megalapítója, Talcott Parsons nevével függ össze. Ben született, és aztán 1978-ban volt meg. Megnézve. Nem nincs fő évben, de fogadjuk el, azt hiszem, hogy
Jó,
igen. Most lehet, hogy a Parsonsnál én is majd küldök így e-mailen, van egy ilyen egyszer valamilyen áttekintést, mert ez rendkívül. Tehát ez a struktúrista funkció, vagy az most ezt így lehetne így rajzolni, meg az inkább ezt vetíteni kellene ide, mert ez egy nagyon bonyolult, de ha föl van rajzolva, írva, akkor a bonyolultsággal ilyen világos rendszeré tagolható, és én ezt inkább majd elküldöm, de elmondom most valahogy, de nem fogom itt írni, de majd elküldöm a vázát ennek a struktúrista funkciós rendszerek levélbe. Nem tudom kinek, majd a végén van, hogy azt nem elküldöm, de nem. Vagy valami, amikor leírom a dimenziót is felküldöm. Meg a mintaváltozók, meg ezeket, szóval nagyon sok fogalom lesz. Miről itt én inkább ma beszélnék, persze Parsonsról is beszélt. Ja, befejez az előző vonatot, tehát ugye az, hogy amerikai szociológia az évben azt gondolják, hogy nem lesz utáni fejlemény, és hát ugye az európai bevándorlása, európai tudósok bevándorlása, és ez is második tartott Parsonsnak a munkásságának a súlyával, kibontakozásával, ez az első olyan amerikai elmélet, amelyik ugye az 50-es évektől kezdve uralja a világot, szóval egyik nagy paradigma a sok közül és az Amerikából jön. Én amfelé hajlok, akik azt mondják, hogy ez már a 19. század 20. század fordulóján is így volt, hogy Amerika nagyobb érzékenységet mutatott a szociológia, mert új tudománynál világ, mint az európai országok. Ez különösen érvényes mondjuk Németország. Németországokban talán az előző órán is kiderült, hogy nagyon sok minden jött, nagyon sok szemlélet, nagyon sok minden. De ott az egyetemen, hogy az Immer Thaler is mutatta, de nehezen fogadták be a szociológiát. Ennek mindenféle oka volt. Angliában egyáltalán nem fogadták be sokáig, tehát ott magántudósi tevékenység volt. Magyarországon sem fogadták be, de a 20. századnak törekvése és a társadalmatása intézményesül az egyetemhez, hogy nem intézményesül. Franciaországon tudósítani a kivétel, a tűrvény, a tanszéket alapítani. De ez Amerikában egy ilyen divatot és boomot jelentett a szociológia az egyetemi életben is. Ott a legnagyobb egyetemeken és a kis egyetemeken és a kalics szintjén is szociológiát azt lehetett mondani. Ez egy olyan rugalmasabb egyetemi rendszerrel függött össze, és egy gyakorlatilag pragmatikus egyetemi rendszerrel, ugye alapítványi rendszerben van az egyetem, és amennyiben az alapítvány vezetősége nyitottá teszi azt, hogy most mit kerülne meg, mit tanítanak, akkor ha valaki jön azzal, hogy most szociológiát kellene, akkor szociológia tanszintet tanulhat. Másfelől, de még hát ott alakul ki a posztgraduális és a graduális képzésnek ez a nagyon korai szimbiózisa. Egyébként nem egészen ugyanazt jelenti az egyetem Amerikában, mint a kontinensen, európai kontinensen, hanem hát olyan felső középiskola, és nagyon tömeges, viszonylag ugye az Európához képest. Tehát nem egy zárt, vaskalapos, régi ilyen univerzitás, egy középkori hagyományokat őrző univerzitás rendszer, hanem mindenféle ismeretlenül iránt nyitott. De az őkhelynek is mit kellett kínlódni, hogy tárgyat találjon egy olyan tudományon, aminek nehéz tud tárgyat találni, és hogy így elfogadtassa egyébként sokáig pedagógia, pedagógia, aztán szociológia, pedagógia, szociológia, tehát a nehezen, még ő is nehezen Franciaországon is, az egyetemi legfordulatán is nehezen, ugye magátokat a szociológia. Hát a kontinensre tárnak itt egyetemeken és a nagyon híres kis egyetemeken, ott volt a képzésben egy ilyen szociológiát, hogy ilyen, nem tartozik a arts and sciences klasszikus rendszerébe, illetve nem tudom, Most az, hogy egy tudományát hogyan gyökeresedik meg az egyetemi és akadémiai életben, az a legfontosabb tényező a történetében, és ebben Amerika nyitott. Néztem a 20. században, ugye én azért magyar szociológiát foglalkozom meg inkább, egy kimutatást, ugye nem véletlenül tették közé Jászék, hogy hát miközben itt ők már szorgalmazzák parlamenti interpelláció szintjén az elmen kormény, hogy hát meg kéne vezetni Magyarországon a jogkölcsenet mellé, a társadalom elmélet, a szociológiát, és nem megy át, aközben, és ott összeszállítottam, azt hiszem, hogy valami 30 tanszéket soroltak föl, mivel a Harvard, Michigan, Columbia, a Chicago-i egyetemek, a különböző kisebb egyetemeken is esetek több tanszéket is, hogy lámon egy gábor. Egy ilyen tudomány. Ez az egyik nagyon fontos tényező. A másik pedig, ami a szociológiának egy nagyobb, nagyobb receptivitást, befogadó képességet biztosított az amerikai és az amerikai kontinensen, az valami amerikai mentalitás. Ami nagyon sokféle dolog keveredik, ennek is mindenféle irodalma van. Amit itt nagyon ki lehet emelni, hogy van egy pragmatizmus. Ez ott egy filozófiai irányzat is lett a Dewey nevéhez elsősorban kapcsolva. Neveges tudományon is szokták a nevét emlegetni, és Pierce. Ez ismert emberi irányzat, de amilyen teljesen más, mint a különböző. És egyben cselekvés elmélet. Felfogásában az emberi cselekvés, a pragmatizmus felfogás, a gyakorlati probléma megoldás. Ide van a pragmatizmus elnevezése. Ugye klasszikusan a 19. században, mondjuk a pozitivista ismeretelméletben is megkülönböztetnek, az előbb a szó volt ugye tudományos ismeretet, ami ugye a törvényekig jut el, akkor tapasztalat ismeretet, amit észlelünk, és gyakorlati ismeretet. Na most a tapasztalati ismeretekkel és azok összefüggéseivel, amelyből a tudományos törvények vannak, az a pozitivista ismeretelmélet foglalkozik. A gyakorlati ismeret az valamilyen tudományon kívüli terület, megemlítik az ismeretelméletet, de nem veszik igazán figyelembe, nem tematizálják a tudomány számára, valamiféle tudományában kívüli terület. Amerikában viszont ott cselekvés elméletbe ágyazva, mibe ágyazva másban, hogyha ez gyakorlati tudást jelent, a tudományos érdeklődésnek is a középpontjába kerül az említett 19. század végén, 20. század elején a gondolkodók munkáiban. Alapértelme az, hogy ami egy gondolatban és annak igazságában látszik, az pontosan az, ami látszik benne, és annak hatása gyakorlati következménye. Ez nagyon fontos. Ez az, ami a legfontosabb ebben a módon. Itt ez egy nagyon... A gyakorlati tudás olyan a kantra, ugye a praktikus, a gyakorlati és kritika, ez az etika területe, nem klasszikus ismeretelméleti terület, nem a tiszta ész kategóriának tartozik. Ugye, és ez is nagyon meghatározó az európai ismeretelméletben, hogy hát az egy ilyen végkárti, vagy a különböző kanti hagyományban, gondolkodva az ismeret a szemlélet, szemlélődés, az egy szubjektum-objektum valamilyen viszonya, hogy milyen féle lehet korán szó volt, a megismerő elme és a megismerető világ kettőségében gondolkodik, nagyon sokféleképpen, de ennek a kettőségében. A tengeren túl viszont a gyakorlati ismeret nagyon előtérbe kerül, a világhoz formáló ismeret kerül az érdeklődés középpontjába, ahol mit tetszik az európai ismeretelméletből igazán hiányzó gyakorlati, hiszen az európai ismeret Európában inkább tartani. Van ebben valami, ami úgymond amerikai, az amerikai közérzülettel összefüggő, itt most a klasszikus, a születő belevő, vagy kiteljesedő Amerikára kell gondolni, nem a maira is, amit ma is hagyományként minde, hogy ápolnak, mint Amerika, mint amerikai jelleget ápolnak, hogy a világ csinálható, javítható, aktívnak kell lennünk benne, formálhatóan, ugye ez a making szemlélet, hogy hajon benne, hogy pénzt csinálhatunk, ez nem keresnek. Ez a fajta világot jobbító aktivitásnak való beállás, ami nagyon fontos közösségteremtő érzés is, és érzület is az amerikai, a klasszikus amerikai mentalitásban. Ez társul bizonyos amerikai máig élő amerikai kivételezettség tudata, hogy ez az öreg Európával szemben, ezt mondjuk itt elő is veszik most is, hogy a régi öreg Európa szemben valamilyen új világot formáló és értékeink szerint gyakorlatilag formáló érzés, amiben nem terhelnek bennünket az újvilági terhek, tehettételek, valamiféle ilyen társadalmi kísérletterepe vagyunk, ahol már csinálunk, amit természetesen az európai civilizációban, hogy gyökerezik, hogy a nyugati civilizációban, de azért attól más jobban, amit jobb változatlan. Ez máig élő ez a tudat, csak hát ugye már nagyon sok mindenki rohadt őrült ezt oda. Most itt a század előzet vagy 12. században fognak érni. Hogyan találkozott ezzel a szociológia? Úgy találkozott, hogy amit itt Európában koncipiáltak, meg elméletet alkottak, meg mindenféle törekvés volt, azt az amerikaiak nagyon érzékenyen, gyakorlatilag áttették valamilyen szociális probléma a világ javíthatósága, ilyen megjorizálhatósága problematikája, amit is eljöttem. Évedi Dénes, aki hát részesen foglalkozott az amerikai szociológiában is, emeljük ki, hogy nem véletlen, hogy ezek az első nagy, nem ismert nevek már ezek, de amerikai egyetemek, az 19. századosan fordulói egyetemeken, kollégiumokban oktató körülbelül szociológusok, a Kittin Szalájer, Hedrezumar, Ross, a Small, mások, mint valamilyen lelkész család, lelkész háttér, baptista lelkész háttérre jöttek, tehát valamiféle jöttünk a világ javíthatóság, ami erkölcsi tartás is közvetítettek, és nagyon gyakorlati, és nagy gyakorlati problémákkal ezért ez nem úgy volt, nem elméletű, nem egyetlen politikai kérdés, hogy intézményesül a szociológia, hanem valahogy, akkor állandó, szóval nyitott rendszer volt. És hát most itt Zimmel kínálkozik, aki hát így ilyen elég nehéz felül. Ő ugye ilyen Royer-ként, ugye ilyen megfigyelő, impressionisztikus megfigyelő jelzásonnak, de nem akar azzal semmit, hanem hát ugye szerkezeteket, formákat, struktúrákat, társadalmasulási viszonylatokat azonosít és hasonlít össze és szellemes okvetései vannak. Na most Amerikában ez nem igazán megy el, jól lehetni, mert ismerik ugye, és hallgatják, meg átjárnak, ide járnak át tanulni, és ezek az első szociológusok mind európai gyökeres műveltségű, európai egyetemeket tanuló hallgatók. Őket akkor megnézik valami konkrét problémához kapcsolva. Hát az akkulturáció zavaraihoz például, ami nagy amerikai probléma a 19. századforduló körül, meg előtte is, és utána is sokáig. Tehát ez is mellékfot kérdés, hogy most ez a sokféle nép, amelyik hát a szegény, skandináv, ír, olasz, balkáni, magyar, kelet-európai galiciai zsidó területekről vándorol be, és hogy hogyan fogja ezt valami amerikai szellem, ez a bűnös, nagyon erős öntudat, hogy magát, hogy fölszívni, ha úgy tetszik. Olvasztó tégelybe mi lesz velük. Tehát most hát ők a szociológiát ilyesmire használják, ebből alakul ki, egy alap, mi most fordították, amíg alap kötetik végre Magyarországon, és ugye magyar vonatkozása is van, a Thomas és a Zmanetskinek, az európai paraszt, Amerikában, legyen paraszt Európában és Amerikában. Hát, hogyha ezt elolvassák, hát ez egy olyan fontos, egy gyakorlatos problémához kötődő, és mellesleg jön rá olyan módszertani kérdésekre, amelyek aztán ugye a dokumentum elemzésekben ugye találtak leveleket, amik a minőknak, hogy az elemezhetőnek, hogy milyen értékeket hoznak ide, hogy kerülnek itt összeütközésbe azzal, ami itt van, meg hogy milyen módon válnak amerikaivá. Tehát dokumentum elemzés, akkor életrajziratás és életmint elemzés, bizonyos statisztikai elemzések, tehát ugye gyakorlati módszertant hozzá, és hát azóta sokféle iskolának őse lesz. És azt a tanulságot, amit a Thomas is, ugye amerikai, a Nagyetkivel társul, aki lengyel, és aztán is kivándorolt. Az a tanulság, az elméleti tanulságot, amit itt Európában szereznek, Zimmel, Puntot, mit tudom én, ilyen olyan területet, de azt még átfordítják a maguk gyakorlat és pragmatista tudására. Ugyancsak hát ugye a városi szegénység, a városi nyomor kérdésének, ami hát ugye ezzel a nagyon gyors urbanizációval és iparosodással és azzal a erőteljes versenyben, ami a tömegesen van, hogy vesztesek kapcsolódik össze és társadalmi polarizációt okoz, akkor ez mint társadalmi polarizáció, nagyvárosi nyomor, szegénység, leszakadó rétegek, szegregáltság, stb. Tételeződik, tehát ezek ilyen témák. Most ugye ezek ismerősek, hát ma is a szociológia nem az, amiket mi előadunk, de hogy komplex rendszer van, hanem hát ugye vizsgálatok, kutatások valamilyen problémára vonatkozóan, aminek van technikai módszerei fogalmatása. Ez volt Amerikán nagyon hamar kezdett így tematizálni. És még lehetne, hogy a rasszizmus, a korrupció, amit ez egy a még nem egészen elfoglaltak, illetve fölszívó, bár hogy szóval nem is integrálódtak azok a nyugati területek, akkor ugye hát a volt, amit beszülöttek Indián, Indiának sokféle népségnek a problémáját. Hát ezzel lehet megintedik. Szociológia. Hát majd mindennél, amikről jövőre szó, de talán jobban kellett volna, inkább az elében, de ezen nem változtatok, majd még ezekről szó lesz, az ő sajátos behavior is, és a kis elméletéről. Sokáig az amerikai, tehát sok egyetemen oktattak, sokan, de az amerikai szociológia központja az mégis Chicagói egyetem, nagyon sokáig itt születik, és már 1800